Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runner's World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig terítéken. Földingné Nagy Judit és Földing Otto. A magyar atlétika történet megkerülhetetlen és nagy horokon szenves alakjai. Második rész. Egy páros, akik együtt értek el EB bronzérmet 100 kilométeren, rengeteg maratoni OB győzelmet, jutottak ki világversenyekre, rangos városmaratonokra, olimpiákra. Judit tartja 25 éve a női magyar maratoni csúcsot, Otto pedig az ő edzés terveit írta, és a futásait felügyelte.
Jöttek hozzánk edzeni, mások együtt edzettünk, és simán csinálták azt, amit a Jutka. Versenyen viszont a közelében nem jutottak eredményben annak, amit a Jutka produkált. Tehát nagyon jó versenyző típus volt.
Akkor az ember nézegeti az ellenfeleket, hogy milyen az arca, milyen a járása, mit eszik, hogy eszik, jó étvágya leszik, mintha köhögne. Tehát akkor már itt lehet következtetéseket levonni. Megyünk átmozgatni, hogy mozog. Ugye ez így megvan, stérőgetjük egymást.
Hozta be a barátom, oda ledobta a tanári asztalra, hogy jött valami szórólap. Az egy 15 ezer dolláros csekk volt, amit oda dobott az asztalomra.
Csak ilyen Mickey egér volt az, ugye a Disney World maratonnak a csekké, és az egyszerűen egy postán feladták, ami ilyen letépős csekk volt.
Fehérek domináltak, nem a feketék. A feketék 2000-től kezdtek legyőzhetetlenné válni. Tehát onnantól van az, hogy gyakorlatilag fehér embernek már nem nagyon érdemes.
Tudod, ez amikor oda kerül az ember, megy a géppel, a nagy szállítja a magyar sportolókat, ott fogadnak bennünket, időeltolódás, iszonyú sok impulzus. Tehát csak oda bemegy az ember abba a 14 ezer főt befogadó étterembe, csak leül és nézi a sportolókat, ahogy jönnek-mennek, a teniszező, a kosárlabdázó, az atléta, az úszó, bele lehet szédülni. Az atlétikai stadionban, ami egy 110 ezer főt befogadó stadion, oda beérkezni.
La Rochelle maratonon a Jutka lett harmadik?
Harmadik lett.
Tehát még, és ez nem is egy nagy maraton. Harmadik lett, annak a pénzdíjából vettük az első autónkat, egy kis Renault 5-ös, de újat.
Új. De hát akkor még nem volt vám meg áfa, 400 ezer forint volt az autó.
Az egy olyan hihetetlen, felfokozott érzelmi állapot, amihez foghatót nem nagyon tudok elképzelni. Tehát egy Boston maraton rajtja, ugye nagyon komoly tétje, hogy kijut-e az olimpiára, és ez pont 92-ben volt. Föld felett jár az ember méterekkel.
És majdnem infarktus kapott.
Világversenyek így utólag, azt kell, hogy mondjam, hogy mai fejjel, meg a mai emberek gondolkodása alapján mind kihagyhatóak lettek volna, ugyanis ezek mind-mind nagyon-nagyon komoly pénzügyi veszteségek voltak. Nem tudtuk, hogy miért nem megy, tehát csináltuk, de valami nem működött. Ha nem megy úgy, mint ahogyan előtte, akkor az egy óriási fék, egy pszichés fék is, hogy a fenébe, hogy én mindent megteszek, és közben meg egyre jobban csúsznak hátra az eredmények.
De hogy mozogni, aki nem tud futni, az menjen, gyalogoljon, biciklizzen, valamit mozogni kell, és ez számomra az az érthetetlen, hogyha valaki nem mozog, nem sportol.
Meg rökönyödésünkre mennek ki 20-30 kilométereket futni semmilyen előzménnyel emberek, mert hát ha már kimentem, akkor hát most már érezzem, hogy valamit csináltam. De a lényeg, hogy nem szabadna fölépítettség nélkül olyanokat edzeni, mint amilyeneket nagyon-nagyon sokan edzenek. A maratonon már nem tudják kielégíteni a siker éhségüket, és ezért kell egyre hosszabb távokat teljesíteni, mert sokkal kézzel foghatóbb, és sokkal inkább válnak hősökké a környezetük számára.
Úgy jönnek, hogy ja, én még nem ultrázok ám. Szóval úgy mondják, mintha az lenne tényleg az, amit mindenkinek kellene csinálni.
Talán már rájöttetek, kedves hallgatók, hogy az egész podcast célja, hogy időbeni és szakák szerinti átfedésekkel ugyan, de a futó történelem cserepeit valahogy egy mozaikká ragasszam össze. Hézagosan, töredékesen, de mégiscsak megőrizve. Nem csak a jelenkort rögzítik az adások, nem csak a kortárs és eljövendő futó tettek és személyek vannak a fókuszban, hanem az oral history révén a múltba is bekötik a hallgatót. Szóval, ha tetszik a felfogás és tartalom, akkor átadom a szót Juditnak.
Minden perc értékes, amit a futással tölthetünk, amit a családunkkal tölthetünk, és ez a szlogenje a Magyar Hospice Alapítványnak is. Ezért, ha tehetitek, támogassátok a hospiceház.hu címen.
A második részben beszélgetünk, csacsogunk, csapongunk a két olimpiai szereplésről, akkor még 2 óra 32-es szintidővel lehetett kijutni, a kifáradás, kiégés, pihenés körforgásáról, a visszatérésről a második szülés után, aztán végigelemezzük a Berlinben futott magyar női maratoni csúcsot, beszélünk az amatőr, illetve a későbbi profilét kiteljesedéséről, a fehér, majd később a fekete futók dominanciájáról, doppingról, kütyükről, erkölcsi kérdésekről és a futás régi és a mai becsületéről, helyzetéről. Tudtátok például, hogy 1994-ben 12 profi magyar futó rajtolt el a Reims-i maratonon? És ki nem hagynánk a régió atléta versus ultra témakört, főleg olyan korszellemben, amikor az ultrázás lett az új maratonfutás. A büntetőkörben Földingné Nagy Judit és Földing Otto, második rész.
Adok 3 másodpercet, és egymástól függetlenül, de nyilván majd egymás után, mondjátok ki, hogy mi a Juditnak a leghasznosabb, jobb, fontosabb versenyzői tulajdonsága. Tehát mi az, ami őt hosszú ideig az élvonalban tartotta. Jó? Kezdheted, Judit, és aztán ne befolyásoljon, amit mond, jó? Otto.
Persze.
Nem. Hát figyelj, nekem az, hogy egy nyugodt felkészüléssel, tehát, hogy megbízható versenyző voltam. Tehát ki tudtam magamból hozni ott mindig egy picit többet. De ehhez az kell, semmi extra. Tehát a semmi extra kellett, hanem szépen abból a munkából én ott ki tudtam hozni magamból a legjobbat.
Jó fejű és nagyon megbízható versenyző. Tehát aki, amit mondott a Jutka, én is csak ezt tudom mondani, hogy vannak olyan versenyző, tehát vannak olyan futók, akik ha tét van, akkor leblokkolnak. Tehát nem jó versenyző típusok. Tehát jobbak tehát vannak edzéskirályok, akik edzésen mindenkit megvernek, és ha jön a tét, meg jön a verseny, akkor meg leblokkolnak, nem tudnak. A Jutka mindig fölötte teljesített versenyeken annak, mint amiből az edzés eredményeiből következett volna. És ez a legfontosabb. Tehát én mindig rácsodálkoztam, főleg a nagyon jó sikerült futásoknál, hogy a fenébe tudta ezt megcsinálni, mert ha összehasonlítottam azokkal, akik... Tehát nagyon sok ilyen példa volt, hogy jöttek hozzánk edzeni mások. Együtt edzettünk, és simán csinálták azt, amit a Jutka. Versenyen viszont a közelében nem jutottak eredményben annak, amit a Jutka produkált. Tehát nagyon jó versenyző típus volt, jó fej.
Na, ezt akartam, hogy ezek szerint ez a magyar betegségnek mondott koncentráció hiány, vagy ez az utolsó pillanatban elvesztem, vagy már eleve remegő lábakkal állok oda, akkor ez rád nem volt érvényes.
Nem, inkább mindig volt bennem egy egészséges izgalom, de mindig, ezen nevettünk is, hogy reggel, amikor korán menni kellett ki a verseny rajtjához, akkor mindig, jaj, mit keresek itt, jaj, és akkor ott mindig, ugye, de hát te edzettél, megtetted, amit tudtál. És amikor onnantól, ugye a bemelegítést, azt úgy nem szerettem, hanem ott akartam már állni a rajtnál, és amint elindultunk, onnantól kezdve ugye csak a verseny. Akkor már figyeltem az ellenfeleket, helyezkedni, időt néztem, és egy pillanat alatt elment az a maraton, mert annyira tud az ember ott koncentrálni, megfigyelni az eseményekre. De nagy verseny, szóval minél nagyobb verseny, annál jobban tudtam erre úgy odafigyelni.
Melyik része volt úgy általánosítva a maratonnak neked a legnehezebb? Nyilván az elején könnyebben megy, csak akkor még az van, hogy ugye sok van hátra. A végén meg már ugye már nagyon fájdalmas, a közepén meg szintén kilátástalan gondolhatja az ember.
Ez mindig különböző. Pont erről beszélgettünk egyik nap, hogy régen, amikor hát tényleg egy intenzíven dolgoztunk, és készültünk a versenyekre, hogy hát nem lehet mindig ugyanolyan szinten égni, ugyanolyan, most hiába edz az ember folyamatosan, de az függ attól is, hogy milyen az a verseny. Lehet, hogy úgy indultunk el, hogy na ez egy kisebb verseny, olyan szinte edzés jelleggel, egy szépen belőtt iramba végigfutni. Az természetesen, hogy az jól esik az embernek. Egy nagyobb verseny, amikor már ott vannak a nagy ellenfelek, reggel már előtte nap azt néztük, hogy honnan fúj a szél, milyen lesz az időjárás, rendben vagyok-e teljesen, minden okén, felkészültem, kik vannak itt, kik az ellenfelek, és itt tulajdonképpen nem mindig teljesen a saját iramomat kellett futni, de közben megfigyelni azért az ellenfelekre is, vagy ha egy jó helyezést szerettem volna, akkor a magam szintjén azokkal a futókkal tartani, akik olyan hasonló eredményre voltak képesek, és akkor így jártam. Például az egyik olasz versenyen először jártam Olaszországba egy maratonon, a Velence maratonon, hogy olyan jó nevű futók voltak, például a Guida, aki később Európa bajnok lett, addig az volt az első maratonja Velencébe, és én őre összpontosítottam, a francia ellenfelemre összpontosítottam, olyanokra, akik már bizonyítottak, és közben egy olasz lány elfutott tőlünk, de én nem foglalkoztam vele, mert a többiek emiatt egy bolyba voltunk, hogy nagyon jó ez az iram, ővele nem kell foglalkozni, közben a többiek meg szépen ugye leszakadoztak, én tudtam tartani ezt az iramot, viszont a végén meg már nem tudtam megfogni azt a lányt, aki elfutott. Tehát ott lehet, hogy egy kicsit másképp kellett volna taktikázni. Ilyenkor mennek fotósok, edzők egy ilyen autóval, és ők előttük mentek, és láttam, hogy nagyon szurkolnak neki, mert hát ő az olasz, a helyi versenyző, és annyira bosszantott, hogy közelítek hozzá, és ott lesz a cél, és én már nem fogom utolérni. És ez egy ilyen csalódás volt, hogy én nem is számítottam erre a lányra, én a másikra gondoltam.
Igen, és hozzáteszem, hogy ez is az a lány, akiről említést tettem már, tehát azok közé tartozik, aki ott ezt a versenyt megnyerte, és előtte nem nagyon hallottunk róla, és utána sem.
Tehát, egy pár évig volt, ilyen. És akkor a fenébe pont akkor megvert. De hát ez benne van, tudod, és akkor annyira csalódott voltam, hogy pedig 32-es időt futottam, úgy emlékszem, és szóval időben úgy jó ment, csak hát nem helyezés, mégse én nyertem, pedig ott volt a pici lehetőség.
De a lényeg az, hogyha az ember jó állapotban odaáll, akkor nincs ilyen, hogy ez nehéz, hanem egy pillanat alatt elrepül, mert az elején akkor arra odafigyelni, hogy lőni az iramot, az ellenfelekre helyezkedni, keresni egy jó bolyt, próbálni velük futni, ugye a fiúkkal, amikor együtt futottunk, ez könnyű volt, amikor csak lányok voltak, akkor jobban ugye egymásra figyeltünk. Tehát teljes mértékben, egész végig ott az ember annyira koncentrált, hogy ott nem, szóval nem ez volt a nehézség, hanem egyszerűen az, hogy figyelni, csinálni, észen lenni, ha valaki esetleg iramot vált, akkor menni vele, hogyha az olyan, hogy én akkor azt meg tudtam csinálni, ezt az iramváltást, vagy próbálni elszakadni tőlük, hogyha éreztem, hogy jobban megy. Szóval inkább ilyen kis taktikai dolgokon járt az ember esze, és nem, az... Nem volt nehézség, inkább a nyári versenyeken, amikor nagyon meleg volt, akkor kellett nagyon odafigyelni, mert igazából nem tudtam ugye még frissíteni, és arra kellett odafigyelnem, hogy ott úgy beosztani az erőt, hogy ott az időjárási körülmények, szóval inkább az időjárási körülmények voltak, amik ugye nehézséget okoztak.
És mondjuk erre se találtam semmilyen statisztikát, vagy kimutatást, mert nem tudom, hol lehet ezt keresni, de gondolom, akkor nem sok versenyt adtál föl.
Adtam fel, volt konkrétan 3 maraton volt, amit feladtam, de mindnek meg volt így az oka, hogy...
hogy azt hiányzik most ahhoz, hogy meglegyen a 100-ad? Vagy az
igen,
meg...
pont meg lett volna.
Ez a projekt, ez most elszállt, hogy 100 maratonig elmész?
Figyelj, futottam az 50-eseket, meg a 100-ast, úgyhogy én betudom annak szépen.
Az ellenfelektől sem tartották?
Hát attól függ, hogy melyik versenyről volt szó. Ha egy olyan nagy verseny, ahol én mondjuk a 10. idővel rendelkeztem, akkor az azért volt motiváló, mert szerettem volna akkor esetleg egy jobb időt futni, egy jó helyezést elérni, és akkor igyekeztem úgy helyezkedni, menni velük, hát természetesen abban az időben ugye ismertük úgy az ellenfeleket, hogy őrült iramba azért nem mentem bele, ha valaki úgy elkezdte, de akit persze így ismertem, de szóval ez egy inkább egy ilyen nagyon izgalmas dolog volt odaállni, és hogy aznap ki tudjam magamból hozni a maximumot, de úgy, hogy azért persze ne halljon el az ember teljesen, de hát utána, amikor ugye befutottunk a célon, akkor mindig az volt, hogy nagyon elfáradtam, mert hát ez természetes, hogy az ember nagyon kifutja magát egy versenyen.
És melyik nehezebb, időre, egy elvárt időeredményre futni, egy vágyott időeredményre, vagy egy helyezésre?
Azt tudom, hogy a 2 óra 40 volt sokáig a cél, hogy 2 óra 40 alá végre bekerülni, akkor az már majdnem ott voltam, jó állapotban voltam, és megint csak 40-nel kezdődött, aztán megint csak 40-nel, és akkor egyszer csak hirtelen sikerült végre 40-en belül, és akkor a 2 óra 30-on belül volt ilyen, ami hát ahhoz tényleg egy jó verseny kellett, hogy az alá is végre bekerüljek. Szóval az is azért nehéz volt, de nem volt nehéz, mert akkor jó állapotban volt, és tudtam, hogy na most jó vagyok, és ezt meg fogom tudni csinálni. A helyezés az meg mindig ugye attól függ, hogy milyen az a verseny. Mert hogyha olyan volt, ahol volt esélyem, vagy mit tudom, ott voltam az első 3-ba az időm, akkor ott várhattam azt, hogy a dobogóra kell futnom, de esetleg még egy győzelem is sikerülhet.
És kb. Milyen púzuson mentél?
Edzésen néztem, de ott versenyen nem néztem a púzusomat.
Szerettél nyerni?
Hát nyerni nagyon jó dolog. Hát a magyar versenyen, a Budapest maraton ugye 7-szer nyertem, és ahogy az Attila mindig kiabálta, hogy ugye, és érkezik az első nő, Földigné, Nagyütje, ugye akkor még Győri Dózsa, akkor később ugye a futóbarátok a saját egyesületembe, és ez ilyen nagyon jó érzés, hogy már hallottam, hogy amint megláttak, vagy átjöttem ott a láthatáron, akkor már mondják, akkor Franciaországban ugye Nagy Zsüdi voltam, ott is sikerült nyernem versenyeket, sokat versenyeztem, és Amerikában pedig ugye Judy Nagy, ott pedig a Disneybe, amikor nyertem 2 alkalommal is, szóval az is tényleg egy nagyon jó kis versenyeken tudtam nyerni, és jó visszaemlékezni rá. De hát figyelj, ez, ha az ember így az élsportban van, akkor ez így hozzá edződik, hozzá tartozik, hogy azért kellenek a jó időeredmények, a jó helyezések, és ez így együtt. Ha jó az idő is, meg a helyezés is, ez nagy-nagy boldogság.
Magyarországon viszont téged úgy ismernek, hogy Földigné Nagy Judit.
Igen, tehát, igen,
tehát
igen.
Ez olyan,
igen.
Hogy a kvázi az edződ, aki a férjed, ugye,
igen.
Fényjelez.
Igen, igen, csak külföldön, mivel... Ugye ez kicsit bonyolult kimondani, hogy hosszú, és akkor maradtunk úgy versenyzőként, hogy a lánykori nevemen, de aztán ugye az olimpiákon, világversenyeken ott az útlevélből írják, tehát a teljes néven szerepelünk, tehát tudták, hogy van egy másik nevem is, meg mások is, külföldiek is szerepelnek így, hogy nem az egész nevükkel esetleg. Vagyok így évkönyvekbe is, hogy Nagy Juditként is szerepelek, de egy idő után aztán már átváltott, és már Földingnéként vonultam be. Mert az sem könnyű kimondani, ugye, de Szűcs Csabát, ugyebár. Vannak én nem könnyen mondható. Zaba Zux.
Így mondták a Csabát?
Igen. Zaba Zux.
Igen. És az nem bántott, hogy te a Futóarcok kiadványból kimaradtál? De hogy nem is tudtad ezért?
Nem, mert láttam, hogy ez hogy benne vannak. Inkább olyanok szerepeltek benne, úgy látom, hogy ugye versenyszervezők, meg olyanok, akik inkább mutatják magukat. Ugye én annyira nem mutatom magam, tehát nem is az, hogy nem mutatom magam, hanem nem se a Facebookon, Instagramon ilyen helyeken nem jelenek annyira erősen meg.
Ez nagyon diplomatikusan fogalmaztad meg, de hát...
Hát olyanok, akik inkább olyanok voltak benne szerintem, akik most népszerűek így a futók körébe, meg az amatőr futóknak példaképei.
Ha én tudom, hogy kik maradnak ki, akkor én nem megyek ebbe bele, eleve volt egy csomó vitám velük, mert nem az zavart, egyszerűen zavart, hogy tényleg olyan emberek maradnak ki a Szekeres Feritől kezdve, tehát Mecser Lajos, tehát ez, ennek valahogy egy ilyen, olyan átfogó ilyen...
De figyelj, az a helyzet, hogy régi atléták is más, mint most népszerű futók, akik a futók, ugye a nagy amatőr futótársadalom felnéz nagyon sok emberre, és azok javarészt benne voltak szerintem.
Jó, de most megint...
Már ilyen régiek vagyunk, tudod?
Neked is ott kéne lenned, tehát te is példakép vagy. Most azt, hogy nem mutatod magad...
De aranyos vagy!
De nem, hát egy nemzeti sport által gründolt kiadványnak a példaképeket mutat, és nekik aztán tényleg gondolniuk kéne.
Jó, hát nem gondoltak rá, nem baj.
Judit, a profi pályafutásod kapcsán engem nagyon érdekel, hogy hogyan tudtál sáfárkodni az idővel, mennyi fért bele, hogy fértek bele a mindennapok, a hétköznapi dolgok a profi futó életbe. Például mennyit edzettél? Egyszer, kétszer egy nap? Mennyi időd volt a családodra? Hogy mentek ezek a dolgok?
Hétköznap mindig kétszer edzettem. Volt ugye az egyik a résztáv, vagy ilyen váltogatás, délután meg egy könnyű, általában úgy szoktuk. Hát ilyen 10-12 edzésem volt egy héten, és akkor még szoktam így akkor elmenni heti kétszer, mondjuk uszodából futottam ki, és akkor utána úsztam, akkor masszíroztattam, meg mit tudom én, még bementem a szaunába, akkor ilyen, pluszban ilyen kis erősítések, jártam ilyen aerobikra, meg szóval ilyen kiegészítő dolgokat csináltam. Tehát teljes mértékben, amikor az élsport volt, akkor én teljes mértékben ott ki tudtam tölteni a napot azzal, hogy készültem meg itt, ami a legfontosabb, tudod, ami ma akik tényleg így hobbi szinten is olyan kemény edzésekkel, meg úgy készülnek, én mindig mondom nekik, hogy azért azt se felejtsék el, hogy ők aki dolgozik, most akármilyen munkája van, ha ül egész nap a gép előtt vezet, vagy éppen áll, olyan munkája van, azért nem tud ugyanúgy regenerálódni, mint aki csak ezzel foglalkozik. A pihenés is meglegyen, és én is igazából az edzőtáborokba tudtam odafigyelni arra, meg amikor tényleg úgy jöttek a nagy versenyek, amire úgy nagyon odafigyelve készültem, hogy tudjak azért úgy pihenni is, hogy tényleg hasznosan.
És azért azt még hozzáteszem, hogy mi még nem is igazán a legprofibb módon készültünk, vagy éltük az életünket, mert azért, hogyha mondjuk egy Szabó Gabival hasonlítom össze, akinek nem volt gyermeke, ő edzőtáborba járt, ő neki orvos volt mellette, ő mellette gyúró volt, meg az edzővel folyamatosan együtt. Mi nekünk ugyanúgy megvolt a több társaságunk, nekem volt ugye a kollégáim között nagyon sok jó barátom, tehát mi ővelük is összejöttünk egyszer-kétszer egy héten, akkor volt egy futó közösség, ahol szintén nagyon-nagyon jó barátságok alakultak ki, velük is tartottuk a kapcsolatot, a Jutkának a régi ismerősei, barátai, tehát nekünk több szálon voltak olyan kapcsolódások, amiben a teljesen normális átlag életet éltük, jöttek hozzánk vendégségbe, mi mentünk máshova, folyamatosan együtt voltunk, a Jutkának azért egy gyereket mosni, főzni, tehát minden megvolt, tehát nem úgy volt, ez nem úgy lehet elképzelni, mint akik 3-4-5 éven keresztül tényleg semmi más nem csinálnak, és mindent alávetnek ennek, és mi ezért tudtuk ezt életformaszerűen csinálni, amiben benne volt az öröm, és semmi kényszer, semmi killódás, semmi olyan nem volt benne, amit ne akartunk volna, amit ne szerettünk volna, és ami ne esett volna jól.
Már bele-bele kezdtünk, és ez a világ nem csak engem, hanem a hallgatókat is nagyon érdekli, nevezetesen, amikor valaki profi futóként él másfél évtizedet, mi a helyzet ilyenkor az ügynökökkel, a pénzdíjakkal, a mindenféle presszióval, akár doppinggal, illetve engem személy szerint az is nagyon érdekel, hogy mi folyik a mezőnyben. Tehát, hogyha el tudnád nekünk mesélni, Judit, hogy amikor te ott trappolsz, mit tudom én, mennyi és a 2.28, az mennyivel kell menni? 3.45-tel? Milyen tempó?
3.35.
3.35-ben, akkor ott mi folyik? Gondolom nem lődösöltök, de akár azt is el tudom képzelni, vagy azt másik cipőjére létkednek, beszélgettek, vagy csak ilyen makkantások vannak, ilyen rémű tekintetek, figyelitek. Hagyd lássunk bele.
Na, hát az első a menedzser, hogy amikor elindultunk, akkor még így magunk néztük, hogy na, hogy lehet egyáltalán külföldi verseny, hogy mentek ti? De én mindig csüngtem a szavukon a maratonfutóknak, aki ugye már akkor jártak versenyekre. Ugye nagyon jó kapcsolat voltunk, akár a Sipka Ági, a Szabó Karolin, a Szekeres Feri, Szekeres Jön, ugye mindenkitől kérdezgettük, hogy volt, mint volt, és először 89-ben voltam én úgy külföldi versenyen, Janek Gyuri, aki a BVSC-be volt edző, és ő nekik volt ugye ilyen vasutas kapcsolatuk Franciaország, de úgy került ki az összes magyar oda, és akkor többen odaházasodtak, fiúk, lányok, és akkor úgy lett nekünk a francia kapcsolatunk. Hát először én a Gyuri szervezett le nekem egy versenyt Franciaországba, a Petrikévivel...
Hajlamos arra, hogy belemenjen ennyire a részletekbe. Igen, menedzserre szükség van.
Utána a Totyával, ugye Totyával mindenki ment, Tóth Lacival, 90-ben ő keresett meg, akkor ő vele, akkor utána a Babinyec Jóska, tehát a magyarok segítettek, és amikor Párizsba futottam először, a Babinyec Jóska szervezte nekem, és ott a többi magyarral, ahogy kint voltunk, ők mondták, hogy nekik már francia menedzserük van, és 90-es évek elejétől akkor kerültem én is a Brunóhoz, aki a Szűcs Csabának, Káldi Zolinak, többieknek is volt a menedzsere, és utána pedig a Rönéhez, aki az ő barátja volt, tehát végül is ővelük fejeztem be én a...
Ezek normális fickok voltak?
Igen, nagyon jó.
Teljesen korrekt, tehát nem kell ezt úgy fölfogni, hogy itt mondjuk véremenő dolgok vannak, itt ez konkrétan megvan, hogy mennyiért dolgoznak, de szükség van, mert egyébként nem is nagyon fogadják már versenyzőket menedzser nélkül, tehát ennek is megvan a maga menete. Ebben sem mi vagyunk a mérvadók, mert mi szerintem ebben is ilyen fél profinak nevezhető módon működtünk, de azért a nagyvilágban ez úgy néz ki, hogy elmennek Kenyába, tartanak egy ilyen edzőtábort, ott kiválogatnak 30-40 embert, elhozzák őket Európába, abból visszaküldenek 20-at, 20-at pedig elkezdenek versenyeztetni, és itt viszont már más a a százalék, tehát itt gyakorlatilag lehet, hogy többet vesznek le tőlük, mint mennyi marad náluk, de nekik még az is nagyon-nagyon sok, és sok olyan szituációs volt, hogy hoztak egy nagyon tehetséges embert, ő futott, megkapta a pénzdíjat, nem adott belőle a menedzsernek, hazament, és onnantól kezdve soha többet nem látták, mert őnekik egy-egy ilyen versenydíj olyan pénzt jelentett, amivel a családjukat éveken keresztül
megtudták volna. Mondjam egy kis nagyságrendet, hogy mondjuk 93-ban, amikor a Szűcs Csaba ugye megfutott a Párizsban a magyar csúcsot, te pedig ötödik voltál, akkor mondjuk azért mennyi át, vagy hogy mennyi át egy első helyet, mit tudom én, és az mondjuk mai reál értéken mit jelent? Nem a zsebedből akarok turkálni, csak tényleg érdekel.
Hát akkor mondjuk a Párizs maratonon egy győzelem volt 120 ezer francia fran. Az most nem tudom, hogy mennyi lehet.
Jó, egyrészt, tehát itt is más a helyzet. Tehát akkoriban azok a pénzdíjak lényegesen többet jelentettek nekünk, mint ugyanez a pénzdíj jelentene most ma valakinek. Tehát akkor ezek horribilis pénzeket jelentettek. Mondok egy példát, mert azt hiszem, hogy ez a legegyszerűbb. La Rochelle maraton az még 90 előtt volt.
89 az
89,
volt az első.
La Rochelle maratonon a Jutka lett harmadik?
Harmadik lett.
Tehát még, és ez nem is egy nagy maraton. Harmadik lett, annak a pénzdíjából vettük az első autónkat, egy kis Renault 5-ös, de újat.
Új, de hát akkor még nem volt vám meg áfa, 400 ezer forint volt az autó.
Utána volt egy ilyen sztori, hogy kétszer ment a Disneybe. Először ugye a Disney World maraton, ezt a Fred LeBow kezdte szerveznek a New York maratont is, és nagyon komoly versenyt akartak belőle csinálni, nagyon jó meghívottak voltak, és ezt megnyerte a Jutka, kapott érte 15 ezer dollárt. A következő évben szintén elmentünk, akkor megint 15 ezer dollárt, de akkor már csekkben. És miközben pont, tehát akkor vettük meg a házunkat, és én a nagyon jó barátomnak adtuk el a panel lakásunkat. És egyszer hozta be a barátom, oda ledobta a tanári asztalra, hogy jött valami szórólap
a postaládából,
mert ugyanaz volt a postaláda, és az is az egy 15 ezer dolláros csekk volt, amit oda dobott az asztalomra.
Csak ilyen Mickey Egér volt, az ugye a Disney World maratonnak a csekje, és az egyszerűen egy postán feladták, ami ilyen letépős csekk volt. Az meg akkor nézte, akkor, hogy úristen, mi ez? És akkor ledöbbent, hogy a csekket csak így...
És a legtöbb pénzt, amit maratonon keresett a Jutka, az pedig Cancunban volt, Mexikó. Nagyon komoly, nagyon jó mexikói maratonfutók voltak akkoriban még, meg hát oda is menedzserek kapcsán lehetett eljutni. Az egy gyönyörű verseny, Cancun az ugye Amerikának, az Egyesült Államoknak egy üdülő paradicsoma. Megadták a módját indiánokkal, meg mindenfélével, és ott kaptál 30 ezer dollárt plusz egy autót. És azért akkoriban azok a pénzek, azok lényegesen többnek feleltek meg, mint ma. Mert ma már azért egészen jó pénzeket lehet a fizetésekkel is keresni, meg sokan vannak, akik nagyon jól keresnek, de abban az időben az átlagfizetéshez képest ez kimagaslóan nagy pénzeket jelentett. Hozzátéve, hogy például az Uta Pipig nevű futó, akivel párhuzamosan együtt működtünk, és hát ő volt a legjobb, csak mert nem nagyon vannak tisztában ezekkel a dolgokkal, de ő neki csak a Nike szponzorációból volt évi 2 millió euró, vagy akkor nem volt euró, márkája.
Na jó, de várjál, akkor itt van egy olyan dilemma helyzet, vagy amit próbálok feloldani, hogy szeretsz futni, és nyilvánvalóan szerintem motiválja a versenyzőt, hogyha jól premizálják ezért, vagy jók a bónuszok a versenyen. Ugyanakkor meg azért, amikor te beléptél ebbe a világba, már szemmel látható volt és tapasztalható a pályán ez az afrikai dominancia. Ilyenkor okosan kell versenyt választani, vagy akkor még ezekre a távokra nem volt olyan erős kenyai, etióp csapat,
Akkor jöttek, 90-es években jöttek, és ugye megvan minden verseny.
De akkor verhetőek voltak még bőven, tehát akkor mutatja ezt a világversenyeknek az eredményei is, hogy európaiak nyerték. Tehát fehérek domináltak, nem a feketék. A feketék 2000-től kezdtek legyőzhetetlenné válni. Tehát onnantól van az, hogy gyakorlatilag fehér embernek már nem nagyon érdemes versenyekre sem menni.
Akkor is megvolt, hogy a verseny milyen büdzsével dolgozik, és hogy milyen menedzserekkel. Általában megvan, hogy a menedzsereknek azt mondják, hogy jó, akkor te hozol, mondjuk azt mondja, hogy ő neki van 3 jó embere, meg akkor még, mit tudom én, mellé még 3, akkor te hozol 6-ot, akkor én meg viszek a versenyedre majd 5-öt. Szóval ők így egymás között, meg megvannak a legnagyobb versenyek, ugye ezek a major maratonok, ahol hát tényleg a legjobbakat hozzák. És megvan a büdzsé a versenynek, és akkor ott megvan, hogy ebbe kifér bele. Tehát volt olyan, hogy mivel én Franciaország vagy Németország mondjuk nyertem versenyt, akkor természetes, hogy oda már. De először ahhoz kellett időeredmény, kellett helyezés. Szóval mindig azt nézték, hogy milyen versenyt nyertél, és mi az időd. És van, ahova úgy mehettem ki, hogy mondjuk a Párizs maratont megnyertem, és úgy tudtam futni a tokiói női maratonon, hogy ott Párizsban egy japán lány volt a favorit, ott volt a japán tévé élőbe közvetítette, csak ő ott fejreállt, de mivel látták, és azt megpróbálta meglovagolni a menedzserem, hogy én a párizsi győztesként akkor futok Tokióba. És úgy fogadtak is ott a versenyen, de nem, mivel ott világbajnokokat, nagy neveket fogadnak, nagy versenyek futóit, tehát ott nálam jóval jobb futók voltak, de meghívást nyertem a párizsi győzelmemmel, és végül is ott 8. lettem.
Egyébként ezt itt szokták is mondani, hogy az a tokiói női maraton, az nagyjából abban az időben fölért egy világbajnoksággal, mert oda olyanokat hívtak meg, akik tényleg a legjobbak voltak. Tehát egy világbajnokságnak mondjuk az első 10 éve, mert nyilván nem volt annyira sűrű, tehát mondjuk a fölötte már a 2 óra 40-es kategóriában már nem, viszont szinte az, aki akkor a legjobb volt abban az évben, azok ott voltak a tokiói női maratonon, ezért az a 8. hely, amit ott a Jutka elért, az egy nagyon komoly presztízsnek is számított, és egy nagyon-nagyon jó eredménynek.
Várja, a presztízsre visszatérve, ahogy ugye jönnek a jó eredmények, úgy leszel egyre keresettebb, és gondolom egy menedzser úgy kap vérszemet, és úgy dobja föl folyamatosan a lehetőségeket, vagy oszt be versenyekre. Olvastam nálad Otto, hogy egy évben 6 maratont futott a Judit, 4 pályaverseny, 20 utcai futóverseny, tehát hogy mit, volt egy 10 kilométer szombaton, vasárnap meg egy fél maraton két különböző országban.
De ez csak egyszer volt.
Ez egyetlen
egyszer, 90-ben.
Meg egyetlen egy év volt olyan, amelyikben 6 maraton volt, de igen. Ebből a 6 maratonból 2 az olyan volt, hogy egy ilyen, mint hogyha egy ilyen hosszabb edzés lett volna, szinte. Tehát arra nem úgy készült föl, mint ahogyan. De egyébként ebben is vannak példák arra, és a Csabi, a Szűcs Csabi sem titkolta, tehát ő rátett 2-3 évet az életéből, hogy semmi másra nem foglalkozott, és ő 8 maratont is futott egy évben, és kifejezetten pénzkereseti szempontból, vagy ennek a indítatásából. De meg is alapozta vele ő a további életét. Tehát azért ebben van lehetőség, mind a mai napig is van, de szerintem pont akkor indult el, amikor a Jutka karrierje vagy a pályája is elindult, tehát akkortól kellett egyre népszerűbb a maraton, és ezt szoktuk is mondani, hogy egészen 2004-ig gyakorlatilag ő futott mindenkivel, aki a női maraton történetében vagy történelmében előfordult. Tehát a Joan Benoit-val indulhatott el, mert ő volt az első olimpiai bajnok.
Mert én is futottam a Boston maratonon.
Én is a Disney-be találkoztam vele, amikor már ugye nem mint versenyző, hanem mint meghívott volt ott.
Igen.
Meg a Mary Deckerrel, aki 1500-ös világbajnok volt. Ja, amerikaiak nagyon szeretik a saját versenyzőiket, a nagy neveket, így vendégülnek az olaszoknál is, minden nemzet, ahol vannak ilyen nagy futóik, ugye meghívják, és akkor ott vannak ezeken a nagy versenyeken, meg el is indulnak általában.
Fölkonferáltad itt a kérdéseket, abban szerepelt a dopping. Mindenképpen erre is érdemes egy picit kitérni. Ez egy nagyon nagy szívfájdalom. Tehát a Jutka bizonyította azzal, hogy hány éven keresztül és hány maratonon át tudta nagyjából ugyanazt a teljesítményt produkálni. És számtalanszor futottunk bele olyan helyzetekbe, hogy második, harmadik lett, vagy akár egy világversenyen is, hogy hány helyezéssel lehetett volna előbbre, ha azok, akik pont azon a versenyen produkáltak egy hatalmas nagy eredményt, és utána se előtte, se utána nem lehetett velük már találkozni, tehát ez adja azt a feltételezést, hogy ők nem megfelelő eszközökkel érték ezt el. Tehát azért az ő pályájában is vastagon benne van az, hogy mennyivel jobb eredmények is születhettek volna akkor, hogyha nincsenek előtte olyanok, akik viszont doppingoltak.
Titeket környékeztek meg?
Nem, meg nem is így működik, tehát azért ez se olyan egyszerű, mint ahogyan ezt nagyon sokan gondolják. Nyilván mi benne voltunk az atlétikában, tehát azért sok mindent láttunk, hallottunk és tudunk. De igazából azért itt is vannak olyan, az atlétikán belül olyan szakágak, amik érzékenyebbek erre, és szinte a legelejére nem is lehet oda jutni sajnos enélkül. És
most azt mondod például, hogy ma futották, amikor beszélgettünk a Valencia Maratonon a férfi világcsúcsot, ezek elképzelhetetlenek segédszerek nélkül?
Nem.
Hát várjál.
Ezt nem mondanám. Nem tudjuk, már kiestünk, apa.
Most, igen, tehát ezt most nem tudom.
Na, az előbb jótékonyan lekevertem Ottót, és amíg a zene ment, addig mi itt megbeszéltük, hogy mik azok a magyar csúcsok, amiért Ottó a tűzben meri tenni a kezét, hogy tisztán születtek. Ha valakit ez érdekel, kérdezze meg őt. Érdekes volt minden esetre. Egyébként Judit maratoni csúcsa ide tartozik, de többet nem mondok, fedje ezt jótékony homály. Következő kérdés. Azt még nem mondtad el, Judit, hogy mi folyik a mezőnyben.
Hát figyelj, ott, amikor a rajtpisztoly eldördül, sőt, nem is, megérkezünk a szállodába, nagy verseny, nézzük, kik vannak. Ugye akkor még nem volt, hogy interneten megnézted, hanem ott láttuk meg a menedzsert, kérdeztem, ki lesz, és akkor mondta, hogy kik lesznek, hogy általában 10-15-20 meghívott van. Akkor ott már van egy rangsor, van egy rajtszámod, tudod, hogy hányas rajtszámod van, tehát a legjobb eredménye, vagy az évi legjobb eredménye lehetett ott lenni. Akkor az ember nézegeti az ellenfeleket, hogy milyen az arca, milyen a járása, mit eszik, hogy eszik, jó étvágya leszik, mintha köhögne. Tehát akkor már itt lehet következtetéseket levonni. Megyünk átmozgatni, hogy mozog. Ugye ez így megvan, stírőgetjük egymást. Aztán sokakkal természetesen, akikkel együtt versenyeztünk, köszönő viszony van, akivel közelebbről is, így külföldiekkel, vagy többször ugyanarra versenyeltünk, tehát egy jó kapcsolat volt közöttünk. Hanem ott, amikor dördül a rajtpisztoly, akkor viszont az ember próbál helyezkedni, nézi, ott nem beszélgettünk, szóval nem volt ilyen, hogy ott beszélget, és mentünk az iramba. Én azokat a versenyeket szerettem, ahol fiú, tehát vegyes verseny. A mi időnkben vegyes versenyek voltak, egyedül a Tokió volt, ami kimondottan női, meg a világverseny, ahol csak nők futottak. A sokkal nehezebb Tehát ott sokkal nehezebb, mert ott együtt vagyunk, tehát ott teljesen látjuk egymást. A vegyes mezőnybe ott viszont el lehet bújni, lehet fiúkkal, lehet igénybe venni azt, hogy esetleg fiú nyulakkal menni. Tehát látszott is, hogyha valaki egy nemzetbeli fiú is ott van, akkor lehet, hogy ő majd segít neki.
Pont ilyen felvétel van róla a YouTube-on, a kevés felvételek egyik, hogy a párizsi...
Na azért, mert ott volt egy barna cipős fickó, aki ott idegesített, hogy ez mit fut itt mellettem ebbe a hülye... Miért van utcai cipőbe? Hát annyira idegesített, nem hiszed el, hogy ez mit csinál itt. És ahogy látták, amikor én előre kerültem 25 kilométer után, jöttek velem, meg én is ugye bújtam, meg ők is, hogy itt az első nő, és képzeld, utána derült ki a reklámból, hogy ez egy utcai cipős fickó volt, aki reklámozta azt a cipőt. És ő muszáj volt az első nővel futni, az első férfival nem tudott elfutni, tehát ő egy jó futó volt, aki futott az első nővel, és közben bevágták reklámnak, hogy ez olyan kényelmes cipő, hogy maratont lehet benne futni. De ez egy rendes ilyen utcai barna cipő volt, és hát ő meg, tehát akkor jönnek a férfiak, szóval általában azért segítenek a nőknek, vagy pedig na itt egy nő, akkor gyere, menjünk vele, és egy nagyon jó kis bolyba tudtam ott futni, és természetesen a végén ott ugye hagynak, hogy szépen akkor befutni a többségébe. De ugye egyáltalán az, hogy sokkal könnyebb futni egy bolyba, meg sokkal könnyebb úgy futni, hogyha ha lányok is vannak, tehát ha több lány volt, akkor is azért fiúk is kerültek oda ilyen vegyes versenyeken, tehát hogy sokkal könnyebb futni, hogy így együtt, és akkor szépen ott nem kell annyira koncentrálni, csak arra, hogy ott maradni, szépen menni velük.
Volt, hogy te nyulasztál valakinek? Volt ilyen felkérés a pályát során?
Nem, én nem. Ilyen nem volt.
És jól gondolom azt, hogy ezen a szinten, ahol te mozogtál, tehát az elit maratonisták között nem feltétlenül kell neked egy versenyre egy ilyen okos óra. Tehát igazából meg egy karóra elég, amin látod a percet, és látod a kilométer táblát, amit éppen elhagyt, és abból tudsz matekolni.
90-es években volt már, ugye polár óránk, volt pulzusmérő óra, amikor ez bejött hozzánk, de nem úgy használtuk, hogy pulzuskontroll edzettünk, hanem a résztávos meg a tempóedzés, egyszer megnéztem, hogy alakul, tehát hogy nem is tettem fel minden alkalommal, meg akkor még nem volt ilyen, hogy fel gépre egyből, és akkor ott az edzéseimet vezetem, meg a verseny, figyelj, edzésen is, hát az Otto azt mondta nekem, hogy fussak 10 darab ezret 3 másodperc javulóra, meg tudtam csinálni, úgyhogy ránéztem 400-nál az órámra, hogy oké, jó iramba vagyok, és kész. Szóval olyan, annyira érzi az ember akkor az iramot, hogy teljesen az edzésekből teljesen lehetett következtetni arra, hogy majd milyen iramot fogok futni a versenyen. És csak azt kellett kontrollálni, hogy igen, jó ez. Persze ott figyelni kell az ellenfelekre, tehát annyi, hogy nem elrohanni, hanem egy jó iramba menni, és kontrollálni közben a...
Egyébként nyilvánvaló, hogy egy amatőr számára teljesen más jelentőséggel bír egy ilyen óra, de nekünk meg kellett tanulnunk magunkra figyelni, tehát hogyha te a saját testeddel nem vagy tisztába, akkor, tehát nem egy órából kell visszanyerni az információt, és nekünk nagyon sok olyan edzésünk volt, ami kifejezetten erre ment rá, hogy futnunk kellett 25 darab 400 métert javulóra. Ezt nem tudod megcsinálni anélkül, hogy tized másodpercre ne érezd az iramot, mert különben, ha mondjuk nyilván nagyon fönt kellett kezdeni, meg ez ilyen futópihenővel, tehát inkább ilyen interval módon csináltuk, de ahhoz, hogy ezt végig tud vinni, ahhoz nem javulhattál egyik 400-ról a másikra másodperceket, mert aztán onnantól kezdve nagyon nehéz. És ténylegesen én futottam úgy 10.000 métert 35 percre, hogy 3.30-as iram ez, ugye, hogy gyakorlatilag nem volt az iramban 2 másodpercnél nagyobb eltérés. Tehát a 3.30-hoz képest gyakorlatilag plusz-minusz 1 másodpercre. Nyilván ez nem a csúcs, tehát nem versenyen értendő ez, de tudni kell iramot tartani úgy, hogy egyszer-egyszer rápillantasz az órádra, és nem kellett ide a pulzus. Nekünk a pulzus olyan volt, hogy jó, hát szinte meg tudtam mondani, anélkül, hogy rajtam lett volna az óra, hogy most akkor mennyi volt a pulzusa a jutkának. mert annyira ismertem. Tehát nem volt szükség arra, hogy most ennek alapján kontrollálja ő azt, hogy most akkor így kell futni. De egyébként ez is olyan, hogy egyénfüggő. Vannak, akiknek nagyon nagy szükségük van arra, hogy mindenféle ilyen technikai eszközökkel fölszereljék magukat. Van, akit meg ez nagyon zavar. Tehát én most már jó pár éve még órát sem teszek. Tehát semmit. Az ég adta világon semmit, és így érzem jól magam.
Én csak azért viszem az órát, hogy tudjam, ha futok, akkor megyek dolgozni, ennek késsek.
Mit szólna Csabi, hogyha egy 5 perccel később nyitnád ki a boltot, hogy 2 pár cipő nem kellene, kapnál vissza.
Nem, ám azért figyelj, nekünk is van, meg néha így felszoktuk tenni, de hát most meg már nincs úgy jelentősége, de az biztos, hogy aki hosszabb távokat fut, meg főleg aki elkezdi, annak nagyon nagy segítség lehet.
Szeretnék elérkezni az olimpiához. Igazából az is érdekel, hogy 92-ben még nem voltál készen.
De... 90-ben 5. voltam az EB-n, és ugye ez akkor nagy öröm volt, mert előtte, az előző EB-n 1 pontot szerzett az egész magyar válogatott, egy 4x100-as váltó lett 5., és, vagy 6., és akkor én meg bejöttem az első nap, első pontszerző, egyből szereztem 2 pontot, olyan ünneplés volt, hogy csak na, de hát ez egy nagyon jó EB volt, és akkor az volt, hogy aki 6-ba van, az automatikusan a következő évi VB-re, tehát 91-es VB-re csapat. Tehát én voltam az első csapattag, és nem lehettem ott, mert épp ennek köszönhetően, hogy 2000-ben olyan sokat versenyeztem, volt egy sérülésem 91-ben, emiatt nem lehettem ott a VB-n, és igazából ez nagyon ilyen kihatott a következő évre, tehát 92-ben, amikor szerettem volna megfutni a szintet, nem sikerült az olimpiára.
Csak ugye akkoriban még nagyon-nagyon kemény szintek voltak, tehát 30... ez most 2008-tól van az, hogy fölvitte a Nemzetközi Szövetség, hogy minél többen tudjanak indulni, és ezt szüntették meg most. Tehát most például...
Most megint kemény a szint.
Igen,
most megint.
Tehát most megint nagyon-nagyon nehéz kijutni, meg ilyen világranglistás helyezésekre van szükség, és 2000 előtt is nagyon nehéz volt kijutni olimpiára, mert ott meg 2 óra 32 volt a lányoknál a szint, a fiúknál meg nem is tudom, de ott is jóval erősebb.
13.
Tehát ott is a Csabi 13. éppen, hogy megfutotta az olimpiai szintet.
Barcelonában már nagyon szerettem volna menni. Előtte nem foglalkoztunk ilyennel, akkor még a kezdetekkor még az ember nem is gondol ilyenre, hogy kijut. Oda nagyon szerettünk volna, oda nem sikerült. És 96-ra, meg nekem ilyen 3 éves ciklusaim voltak akkor, tehát 87 után 90-ben tudtam egy lépcsőt megugrani, meg utána 93-ba. Tehát kellett 2-3 év, hogy újra tudjak egy javulást, egy szintet, és utána meg a 96 a csúcs, amikor a legjobbamat futottam. És akkor 96-ban, igen, akkor már a tavaszi, meg a 95-ös eredményemmel, akkor ugye 32 volt a szint, és azt kétszer is megfutottam akkor. Tehát az őszi, meg a tavaszi versenyen is.
A 2000-es Sydney eredményeddel, ha eljátszunk a gondolattal, és visszamegyünk azzal az eredményeddel 96-ba, akkor azzal, ha jól számoltam, 5. vagy 4. lehettél volna Atlantába.
Igen.
Hát ezt így nem lehet. Tehát a maraton nagyon sok szempontból teljesen más, mint az összes többi táv. Tehát itt a papírformák nem mindig érvényesülnek olyan 100%-osan, mondjuk, mint egy 10.000 méteren, hogy sokkal inkább meg lehet mondani. Ebben nagyon sok rizikótényező van, meg olyan faktor, aminek mindennek össze kell, hogy jöjjön, hogy sikerüljön a jó eredmény. De tény, hogy az a Sydney eredmény, az nagyjából fölér a berlini országos csúccsal.
Tehát az 2 óra 30 perc 50 másodperc, és ez tényleg szuper eredmény, pláne úgy, hogy ugye általában olimpián szokott az lenni, hogy nem jön ki a lépés, összeszarják magukat a versenyzők, nagy a tét, nem tudja úgy kifutni magát, és ez neked életed második legjobb eredménye.
Igen, nagyon jó volt. Igen, meg nagyon jól sikerült a felkészülés, úgy mentem ki, hogy valószínűleg ez lesz az utolsó világversenyem, 35 éves voltam akkor, és ez őszi, hát akkor ugye ott az tavasznak számított Ausztráliába. Meleg volt, de nem az az extrém meleg, tehát egy olyan futható, tudtam már frissíteni, és hát nagyon-nagyon vártam, és mivel volt már egy olimpiai tapasztalatom, ami viszont egy nagyon kudarc élmény volt azzal, hogy nem tudtam futni azt, amit szerettem volna, és már tudtam, hogy az olimpián majd hogy kell, mert tudod, ez amikor oda kerül az ember, megy az a géppel, a nagy szállítja a magyar sportolókat, ott fogadnak bennünket, időeltolódás, iszonyú sok impulzus. Tehát csak oda bemegy az ember abba a 14 ezer főt befogadó étterembe, csak leül és nézi a sportolókat, hogy jönnek, mennek, a teniszező, a kosárlabdázó, az atléta, az úszó, bele lehet szédülni. Jó, nem mindenki egyszerre van ott, mert ez egy nagy hangár, a világ minden. Csak mondom, hogy oda leülni az atlétikai stadionba, ami egy 110 000 főt befogadó stadion, oda beérkezni, akkor ez az egész, az maga a megnyitó ünnepség, ott vonulni a magyarok között, ott lenni, szóval annyi élmény, egy olyan tömény élmény, hogy egyszerűen ezt feldolgozni, és benne lenni egyszerűen hihetetlen, és ez Atlantába, ugye az volt az első, ott csak tátott szájjal estem mindenre, viszont Sydneyben már tudtam, hogy itt nagyon kell odafigyelni ezekre a dolgokra. Tehát tényleg csak ott előtte nagyon jó, Atlantában is odafigyeltem előtte, azért nem mászkáltunk úgy sehova, de maga ez a rengeteg impulzus, ami ott ér, és itt szerencsére Sydneyben volt időm az átállásnál is, tehát pont úgy érkeztünk, hogy nagyon jól tudtam akklimatizálódni, és...
De mindig csak impulzusról beszélsz, hát te addig megfordultál több száz helyen a világban versenyt.
De amit mondtam, tehát, hogy itt a világ minden sportolója itt van, minden sportág, te mindent látni akarsz, ott akarsz lenni, mint amikor a szurkolók is elmennek, és itt habzsolni akarják, és én is szeretném habzsolni, de nem habzsolhatom, mert nekem most versenyem van, arra kell koncentrálnom, tehát most arra koncentrálok, megvan az enyém, akkor lehet menni szurkolni a többieknek, végigenni a világ összes kajáját, ott lenni mindenhol, bemenni a városba, nézni a nevezetességeket, ott minden arról szól egy olimpiai faluba is, hogy minden van, amit el tudsz képzelni. Tehát az edzőteremtől a moziig, a világ hírességei jönnek oda, ott mindenkivel találkozni, látni, hogy ott az étteremben voltunk, és egyszer csak iszonyú tömeg jön, kamerákkal löködnek félre, mi ez, és akkor egyszerűen Mohamed Ali besétált oda az étterembe, és itt karnyújtásra ott volt tőlünk. És szóval ilyen virághíres sportolók ott megjelennek, szóval ez annyi élmény, amire, tehát ez ki kell ott zárni előtte, hogy akkor én eszem azt a kaját, amiben biztos vagyok, mert Atlantában ráfáztam, bár ott is olyat ettem, de ilyen szénhidrátkúránál beettem valami olyan süteményt, amit nem kellett volna,
Ez borzasztó egyébként, ez egy mondatban elmondasz 3 évnek a kudarcot két kimenetelőt, ezt akarom mondani. Tehát ugye nevetsz ezen, de hogy érted, tehát ilyen banánhíjon elcsúszni.
Hát valami, arra gondolok, hogy az lehetett, mert reggel meg a verseny előtt reggel, amikor fel kell az ember, és na, ma átmozgatok, ma pihenek, mert holnap lesz az én versenyem, és akkor megébredek, és azt érzem, hogy morog a gyomrom, a hasam. És úristen, mi ez? És elmentem vécére, és ott ültem egy ideig, és aznap körülbelül még 20-szor. És ilyenkor mindenki kín van a versenyen, és egy orvos van benne a faluba, őhoz elrohantam, hogy adjon nekem gyorsan valamit, mert hát itt nagyon baj van. És oké, hogy akkor az úgy valamennyire rendbe tette, de másnap nekem oda kellett állni a rajthoz, és amikor futottunk, még kétszer kerestem ott a WC-t futás közben az olimpián, és az nagyon kellemetlen, hogy oda berohanok, és akkor na most gyorsan, mert én itt vagyok az olimpián, és, hát és nem csak az, hogy most ott az idő megy el, hanem már ott előtte az a másfél napban nekem elment az erőm. És így futottam azt a 38-at, hogy sajnos én ennél jobbra voltam akkor képes.
Ha ugrunk 8 évet, Atén, azért jó lett volna ott maraton futni, nem?
Hát jó lett volna, de Aténba futottam, mert egy világbajnokságot, tudtam, hogy milyen az a pálya, ugye mindig azon a klasszikuson van, tehát az egyszer megvolt, ott meg már 37-es volt a szint, tehát ott már egy kedvezőbb szinttel ki lehetett volna kerülni, de akkor meg hárman már ott voltak előttem, és nekem akkor 38-ig sikerült lemennem. Tehát az meg már így a lemenő fázis volt. Hát most 38-an nagyon jó lenne 38-at futni, de akkor az kevés
jó,
volt.
Hát ott volt az, amikor ez a burnout dolog, hogy nem tudtuk, hogy miért nem megy. Tehát csináltuk, de valami nem működött.
Ez nem a letörés, nem úgy hívják az atlétikában?
Ez a kiégés szindróma.
Tehát, hogy addigra már azért, hát ugye 2004-ben már 16-17 éve ott volt, hogy mindig megfelelni, mindig csinálni, tehát a szervezet is egyszer csak lehet, hogy tudatalatt vagy pszichésen azt mondja, hogy most elég volt, vagy most nem megy úgy. Vagy esetleg ott már előjöhetnek olyan élettani problémák, akár a vérképzéssel, akár bármi mással, ami ha nem megy úgy, mint ahogyan előtte, akkor az egy óriási fék, egy pszichés fék is, hogy a fenébe, hogy én mindent megteszek, és közben meg egyre jobban csúsznak hátra az eredmények, és akkor volt ez, hogy na, akkor ezt most akkor ne is erőltessük. Tehát akkor itt pihenni kell. És akkor volt az, hogy elkezdtünk gondolkodni azon, mert ez a 17 év is így hamar eltelik, meg mindig következik az egyik feladat a másikból. Mi mindig szerettünk volna gyerekeket, meg testvért a Rékának, de annyira belekerültünk ebbe a mókuskerékbe, ami persze úgy volt mókuskerék, ahol szívesen voltunk, hogy sosem volt arra lehetőség, hogy na most akkor most ide legyen egy kis testvér betervezve, és akkor ez volt még az utolsó előtti vagy utáni pillanat, amikor még úgy éreztük, hogy na most itt ebbe még ez belefér. Azt hiszem, hogy az életünk legjobb döntése volt, és a legnagyobb ajándék mind a kettőnk számára. Tehát ez fölülírja az összes eredményt, az, hogy a Peti megszületett.
Első visszatérős futásod így a második szülésed után, az is olyan könnyed, felszabadító, ide nekem az oroszlánt volt, vagy pedig azért az már egy kicsit rozsdásabb?
Az volt, hogy voltam oxigénsátorban, mert kaptam oxigént, úgy lett a vége.
Az egy magyar bajnokság volt.
Budapest maraton, és hát ott se futottunk olyan nem tudom milyen szupereket előtte, de azért készülgettem rá, és azt gondoltam, hogy na majd megint itt szülés után majd olyan jól visszajövök, és csak lehet, hogy annyi kellett volna, hogy egy 3-4 másodperce kilométerenként lassabban futni, és már megvagyok, de 30 kilométeres távon indult a Major Józsi, az Ironman, és ugye Győrbe edzett, és megbeszéltük, hogy futja a 30-ast, és majd ott száll be, hogy majd segít nekem. És akkor ment előttem, és egy picit ment csak gyorsabban, mint ahogy én bírtam, és akkor egy idő után úgy éreztem, hogy kész, én elszálltam, és szóltam, Józsi, én megállok, és akkor ott le is ültem, hogy én megállok, és akkor odajött, hogy ne hülyeskedj már, gyere már! És képzeld, de úgy futottunk be, ez 32 kilométernél volt talán, az 10 kilométert úgy futottuk le, hogy a Józsi szinte egy háttal futott, és gyere már, ott vár a családod, gyere, mindjárt eszünk, gyere, mindjárt frissítünk, gyere, gyere! És többször leültem, hogy én nem futok tovább, de aztán sikerült 3 órán belül beérni így is, de nagyon zöld és kék voltam, és Miltényi Mártini elkapott a célba, a keblére ülelt, majd azt mondta, mi van veled? Júj, egy kis oxigént, és akkor gyorsan beküldtek az oxigénsátorba, de ez hozzátartozik, hogy Petit én szoptattam 4 évig ám utána, úgyhogy a kisfiamat, és akkor is még bőven cicizett, úgyhogy az oxigénsátorban megkérdeztem, hogy cicizhet a kisfiam, és akkor ott is ott volt velem, úgyhogy megnyertem, mert akkor nem bajnok volt, 2:59-et futottam.
De miért akartál leülni közben? Tehát elfogyott a futókád?
Hát ilyen, mi ez, a vércukrom leesett, gondolom.
Értem.
Teljesen így elszédültem, és én ott leültem.
Jó, de azért mindenképpen hozzátartozik a dologhoz, hogy a Peti után az már teljesen más fölállás volt. Tehát az már a, tényleg a nagybetűs amatőrizmus, meg csak a futás szeretete, meg semmiféle elvárás. Tehát ott már felszabadultan, nyugodtan akármit futott, az már jó. Ott már tényleg csak a futás öröméért, meg azért, hogy ott a versenyben benne legyen az ember, ugye ez belénkivódott, tehát a versenynek a hangulata, az az atmoszféra, ami ott van, arra az embernek szüksége van, meg arra az adrenalinra, meg egy csomó mindenre, amivel ez együtt jár.
Jó, de csak egyszer voltam ilyen rossz. Eredményhirdetésen már jól voltam. És akkor utána még, tudod, ebbe az időszakba ugye, igyekeztem minél több itthoni verseny, meg közelebbi versenyeken indulni. Még a régi menedzserem leszervezte nekünk, voltunk kint Cannes-ba, akkor volt először a Cannes maraton, az volt talán az utolsó ilyen nagyobb külföldi verseny, ahol futottam. Ott még egész jó idővel dobogóra befutottam, 46-tal, és utána már nem tudtam, tehát ilyen 47, 50, 54 ilyen időket futottam, meg én is még mentem a Benji-vel, Benedek Zsolttal, még a Feketéivel, meg a magyar futókkal erre a Balkán, meg csehekhez, félmaraton, maraton, tehát még így én kisebb versenyeken futottam, és utána meg már csak a
közelebbi. De ami az érdekes a dologban, hogy a magyar bajnokságokat maratonon, a 7-ből 5-öt a Peti után amatőrként szerezte, mert addig, amíg nagyon jól ment a futás, addig ugye maratonon nem lehet olyan nagyon sokat futni, tehát ott a magyar bajnokságok kimaradtak, tehát azokon ő nem indult el, amikor igazán jó volt. Ebből 2 volt, amikor igen, tehát ebbe a profi pályafutásban az egyik 90-ben, a másik meg 98-ban. De az összes többit, amit így elért, azt meg a Peti után gyakorlatilag amatőrként.
Melyik versenyt sajnálod? Van olyan városmaraton, amit sajnálsz, hogy nem vettél részt?
Nem, mert annyira kerek, mert annyira... Szóval meg volt minden, amit úgy szerettünk volna. Nagy versenyeken az első, a legrégebbi maraton a Boston, ott futottam. A nagyok közül, ugye nekem a Párizs volt, ami 9 alkalommal futottam Párizsba. London, New York az azért nem volt érdekes, mert a legnagyobbakat ugye oda hívják. És ott lehet, hogy futhattam volna, hogyha akkor a csúcsformába ugye meghívnak, csak esetleg helyezésben nem tudtam volna olyat elérni, ami nekem esetleg megfelel. Meg a New York maraton az nagyon nehéz pálya, mondjuk a London az jó lett volna, de ugye tavasszal nekem mindig a Párizs volt.
Az mitől neked megfelel a helyezés? Tehát, hogy
hát ha mit tudom én, ezeken a versenyeken 10-et díjaztak.
Tehát a díjazás felel meg, vagy pedig az önazonosság miatt, hogy jót fog.
Mindegyik, persze, de hát mondom, a Tokióban voltam 8.
Nem kell kiabálni.
Berlinben 5. De ez mindegyik olyan, hogy nagyon örültem ezeknek a helyezéseknek.
És akkor mit értetek az alatt, amit Otto ír, hogy néhány versenynek akkor és ott nem tudtatok megfelelően örülni, pedig nagyon jó eredmények voltak. Hogy mint hogy valami többre vágyás, jobbra vágyás írta volna felül azt az örömet, azt a boldogságot, amit egy megnyert, vagy egy jó helyezés jelent, hiszen abban benne van nagyon sok edzés, iszonyú sok lemondás, iszonyú sok meló, agyalás. Szóval mi volt ennek az oka? Hajtás? Menni kell előre?
Mindegyik más volt, hát ahogyan írtam is, meg ahogy most is mondom, meg az emberrel a saját életében, a hétköznapi életében is előfordul nagyon gyakran az, hogy vannak olyan szituációk, olyan élethelyzetek, amit ott nem igazán tudsz úgy értékelni, a helyén kezelni, mint ahogyan kellene, és hát a versenyek kapcsán is, ha mondjuk például Velencében második lett, ott nagyon-nagyon pici kellett volna ahhoz, hogy nyerjen, és elvitte az embernek a hangulatát az, hogy ott lehetett volna még jobb eredményt elérni. De hát ez ebből táplálkozik, hogy egy sportoló esetében nyilván mindig a legjobb helyezést szeretné. És hogyha ha nem nyersz, vagy nem hozod azt az eredményt, amit magadtól elvártál volna, vagy ami lehetett volna, akkor azzal nem, annak nem tudsz úgy akkor örülni, mint ahogyan így utólag tudod már, hogy nincs jelentősége, és hogy azt nagyon is kellett volna tudni értékelni, mert nagyon szuper eredmény volt. De mindig volt olyan, amikor így utólag tudom, hogy nagyon kellett volna örülni, meg nagyon jónak kellett volna lennie, és akkor ott mégis elvitt valami más érzés esetleg. De ezzel azóta is vagyok így. Tehát nem a futással kapcsolatban, hanem olyan élethelyzetekben, amit utólag úgy él meg az ember nosztalgikusan, hogy de jó volt akkor, és tudom, hogy akkor meg mégsem úgy fogtam föl, ahogyan kellett volna.
Ilyenkor mennyiben hibáztatod magadat, és mennyiben mondjuk Juditot? Illetve ha egy sikerben, mindig 50-50?
Hát ilyen hibáztatás semmiképpen nincsen, tehát nem erről szól a dolog, csak ez is alkati kérdés, hogy ha nem jön az az eredmény, amit az ember nagyon-nagyon szeretne, vagy vágyódik utána, vagy nagyon-nagyon sokat tudom, hogy dolgozott érte a Jutka, tehát én el szoktam érzékenyülni, tehát azért akkor, amikor egy ilyen világversenyen mennek oda a rajthelyhez, meg, tehát az egy olyan hihetetlen, felfokozott érzelmi állapot, amihez foghatót nem nagyon tudok elképzelni. Tehát egy Boston maraton rajtja, helikopterek tömege fölötted, maga az, hogy mindenki oda vezetik ki az élversenyzőket, akkor most mi lesz ebből? Mert annak volt a tétje, ugye nagyon komoly tétje, hogy kijut-e az olimpiára, és ez pont 92-ben volt. Föld felett jár az ember méterekkel.
És majdnem infarktus kapott, mert egy irányú pálya, és nem tudta, hogy mi van velem, tudod. Akkor még nem volt ilyen követés, hogy követed a futót, és jönnöm kellett volna, ahova gondoltuk, és nem jöttem meg, ott nagyon fejreálltam, és olyan, majdnem rosszul lett, hogy hol vagyok.
No, nem is ez a lényeg, hanem és főleg mondjuk egy EB-VB rajtja előtt, amikor mondjuk ott Splitben, az egy különösen érdekes szituáció, mert ott este volt a maraton, és valami nagyon komoly döntő előtt.
Megnyitó ünnepség volt.
És 60 ezer vagy 70 ezer ember volt a stadionban, és odafutottak be a végén a célba. Hát szóval azért egy 60-70 ezer ember elé befutni, azért az se egy akármilyen érzés.
Melyik volt a legmeghatározóbb verseny, vagy a legfontosabb verseny? Egy olimpia? Egy csúcsdöntős verseny? Vagy mondjuk egy VB, ami mondjuk csak 15-17 lettél?
A világverseny, tehát főleg az olimpia, az mindent vitt. Tehát ő neki érzelmileg volt rendkívül fontos az, hogy egy olimpián a lehető legjobb eredményt érje el, illetve egyáltalán oda jusson és ott legyen. És ezek a világversenyek így utólag, azt kell, hogy mondjam, hogy mai fejjel, meg a mai emberek gondolkodása alapján mind kihagyhatóak lettek volna, ugyanis ezek mind nagyon-nagyon komoly pénzügyi veszteségek voltak. Nem véletlen, hogy főleg abban az időben voltak olyan maratonfutók, akik egyáltalán nem indultak világversenyen, mégis ők számítottak a legjobbnak. Tehát az Uta Pipig, akiről szintén beszéltünk már, ő talán maratonon nem is...
Atlantába indult, de kiállt.
Igen, ott van a Radcliffe, aki igaz, hogy elindult a két olimpián, de nem ért el igazán nagy eredményt. És tehát innen ez volt a meghatározó. Tehát a Jutkának azért kellettek ezek a versenyek, mert az ezekre való fölkészülés egy csomó plusz motivációt adott, és ezekből lehetett fölépíteni az összes többit is, amelyikkel viszont tudott pénzt is keresni, meg olyan sikerélményekben részesülni, ami azért, legyünk őszinték, egy fehér futónak, főleg 2000-től már nagyon-nagyon nehezen adatik meg. Tehát olyan hihetetlen konkurencia van. Ezt is ugye elmondtam, hogy milyen pénzek vannak ebbe benne, hogy hogyan áramlik be a, és ezt mindenki tudja csinálni, sőt, vannak egészen komoly olyan nemzetek, akik nagyon jók is benne. És itt még nem is csak a feketékről, az afrikaiakról beszélek, mert nagyon jók a kínaiak, nagyon jók a japánok.
De miért volt ez érzelmi? Tehát a magyarság képviselete miatt? Vagy a szüleidnek meg?
Nem, maga az olimpia. Maga az, hogy világverseny az olimpia, tehát ott az olimpián jól szerepelni.
A Jutkának ezek az erkölcsi sikerek mindig sokkal fontosabbak voltak, mint bármi.
Meg az volt a cél, ami aztán nem sikerült, mondjuk egy VB 8-ba kerülni, egy EB-n 6-ba lenni. Tehát az már egy olyan eredmény, ami tényleg nemzetközi szinten is...
Az egyik sikerült.
Igen, az EB a sikerült, és a hazai pályán is futhattam EB-n, az olimpián meg az nagyon fontos volt, hogy végre ott bizonyítsak, hogy nyáron is tudok futni, hogy én nyáron is egy világversenyen oda tudom tenni magam, és igenis, hogy tudok, és ez az utolsó lehetőségem volt erre, és annak nagyon boldog voltam. 17. hely, 4. európaiként értem célba ott. És a másik kedvencem nekem azért így van még, ugye a Berlin, mivel ott a csúcsot futottam, és a Párizs, ahol a Párizs maraton nyertem, és az 9 alkalommal futottam, és 5. helyezéseim voltak, harmadik. Egyszer még voltam 3., tehát ott 2-szer állhattam dobogón. A Budapest meg azért, mert ott 11-szer futottam, tehát ez a legtöbbet futott verseny.
És otthon még egyszer röviden, mit értett ez, hogy ez a Juditnak erkölcsi kérdés?
Ő nagyon tudott küzdeni, tehát sokkal inkább tudta maximumot kihozni magából, hogyha olyan típusú volt a verseny, amelyiknek volt presztise erkölcsileg. Tehát ő nem a pénzdíjakért futott sosem, teljesen másodlagos volt, hanem az igazi nagybetűs sikerért azért,
az eredmény.
Igen, tehát, és az meg nagyon nem mindegy, hogy hol futod. Tehát egy magyar bajnokság is mindig is nagyon-nagyon magas polcon volt, és nagyon fontos volt, és hát természetesen az olimpia meg mindent visz.
Igen, az olimpia az, ami a legmagasabban van, mivel ott az összes sportág szerepel. Tehát az mindenki, aki sportol, és van rá lehetősége, hogy oda jusson, akkor az olimpia van a legmagasabb szinten. Csak az a baj nálunk, hogy itt azért az, hogy dobogóra oda kerül, mert vannak olyan sportág, ahol természetes, hogy kikerül, akkor ott már valószínű dobogón is lesz, vagy nagyon jó eredményt ér el. És az atlétika az nem ezek közé tartozik, mert az nagyon-nagyon, tehát az nagyon-nagyon nehéz atlétikában. Amúgy most arra gondolok, hogy még egy kajakkenuba magyar szinten, egy kajakkenuba azért ott bőven vannak olimpiai bajnokaik, világbajnokaik, többszörösek, nálunk azért atlétikában ez nem így van sajnos.
Hogy hogyan változik a megítélése a sportnak? Tehát azért a 60-as, 70-es, 80-as években, akik a sportban eredményeket értek el, azok akkora megbecsültségnek és tiszteletnek meg elismerésnek voltak részesei, ami most már nem ugyanaz. Tehát itt most már gladiátorok vannak, meg azon belül is csak mondjuk egy Cristiano Ronaldo, vagy a legnagyobb sztárok azok, akik szinte majdnem, hogy celebként érdeklik az embereket, de azért abban az időben, amikor még a Jutka elkezdte, és amiből ő táplálkozott, tehát amit ő látott még gyerekként, az a tisztelet, amit mi éreztünk azok iránt, akik ezeket a szuper eredményeket elérték. Többek között például a Szekeres Feri bácsi, ugye ő pont egy kevéssel előttünk, korban, meg időben előttünk járt, és az ő eredményeik, azok az eredmények, amiket az atlétikában azok elértek, akikre mi fölnéztünk, az nagyon-nagyon sokat nyomott a latban, hogy motiválták őt is arra, hogy ő is megpróbálja ezeket az eredményeket elérni, és egy magyar bajnoki címnek akkora a tekintélye volt az ő számára, hogy azért képes volt mindenre. Tehát azért lehetett dolgozni, küzdeni. Először persze nem gondoltunk mi se arra, hogy majd ilyen eredmények lesznek, de legalább, hogy oda jusson az ember, tehát hogy megközelítse. Aztán amikor már közelebb került, akkor még lehetett srófolni ezeken a eredményeken, tehát hogy még előbbre jusson. Ebből táplálkozott. Máskülönben valószínűleg nem is ért volna el oda, ahol elért.
Erről akartam, csak egy mellékkérdés, hogy olvastam, nem tudom, nálad, vagy valahol, hogy a Reimszi Maraton 94-ben 12 magyar versenyző vett részt.
Igen, igen.
Ezek mind versenyzők voltak, vagy csapattagok valamilyen formában? Orvos?
Nem. Akkor úgy volt, hogy pont ez egy olyan verseny volt, amire többen is így magyarok mentünk ki.
Elit versenyekről beszélünk, nem?
Elit. Igen, persze. Hát futott a Csaba, futott a Markó Gyuri,
a Sipkági,
Karolin, Visnyei Márti, Farkaságota, csak több menedzser is oda szervezett magyar futókat, tudod. Meg például Káldi Zoli akkor nyulazott. Tehát így voltunk ott nagyon sokan.
De hát ez egy óriási élmény volt együtt leülni egy asztalhoz magyarokként. Tehát nagyon jól éreztük magunkat ott. Oldsmobile autókkal vitték az elit versenyzőket bemutatni a közönségnek. Ja. Tehát itt volt egy csomó olyan élmény, amit egyébként hétköznapi emberként a közelébe se jutottunk volna.
Azért mindenkinek az életében, bár ne legyen így, de valószínűleg eljön egy olyan pont, ahol nem tud futni. Tehát, és te azt mondod, hogy életed végig szeretnél futni, mert ez nagyon szereted, ez az életformád, otthon is ezt vallja.
Ez már napi rutin is lett, meg hiányzik. Tehát ha van olyan nap, hogy valami miatt nem tudunk kimenni, akkor azt érzem, hogy rozsdás a térdem, hogy valami nem stimmel, tehát az a jó, ha minden nap egy kicsit mozgatjuk magunkat, és akkor érezzük jól.
És itt a legfontosabb az, hogy tudd a helyén kezelni, tehát igen, visszavenni, mert ha most mi még elkezdenénk erőlködni, meg erőltetni, tehát túlmenni a saját képességeinken, akkor valószínű, hogy itt is fájna, ott is fájna, és vagy sérülésből, vagy amiatt, mert egy kilódássá válna, ezért nem tudnánk csinálni. Tehát muszáj visszavenni, és ha csak egy fél órát tudsz kimenni kocogni, akkor azt a fél órát vedd alapul, és annak örüljél, mert ha többet akarsz magadból kisajtolni, akkor lehet, hogy semmit sem fogsz tudni. Hány éves vagy te?
40.
Hát igen, tehát eddig még jó.
40-nél van egy, legalábbis nekem 40-nél volt egy törés, a következő 50-nél. 50 után a nőknek nem olyan jó, de a fiúknak még jó.
Tehát az, ugye mondtad is, hogy így kinyílik, ezt cáfolom, tehát itt azért az életkor is negatív tényezőként tud sajnos egy idő után már jelentkezni.
De még van pár éved, még van pár év.
Jó hangzik. Meg az is jól hangzott, én arra építek, amit az Ottoért, hogy a követelményeknek megfelelően kell intenzívnek és optimálisnak lenni.
Igen.
Ezzel kell ügyesen sárkálkodni.
Meg én mindenkinek ezt mondom, tudod, akik jönnek hozzám a boltba, azért a legtöbb ember az ismer, vagy tudja, hogy én ki vagyok, és akkor én mindig mondom nekik, hogy ne fussatok olyan sokat, meg ahogy jönnek, hogy ez fáj, az fáj, hát ne fuss olyan sokat. És akkor mindig így néznek tágra, nyílt szem, hogy te beszélsz, ne fuss olyan sokat, de mondom, a mérték, szóval a mértéket kell ismerni, tényleg, viszont az meg nagyon fontos, hogy mozogjanak az emberek, ezt mindenkinek próbálnám hogy igenis, hogy saját maguk egészségért kellene. Jó, nem ilyen őrült távokat, de hogy mozogni, aki nem tud futni, az menjen, gyalogoljon, biciklizzen, valamit mozogni kell. És ez számomra az az érthetetlen, hogyha valaki nem mozog, nem sportol.
Nekünk most azért elég komoly tapasztalatunk van az amatőr futókkal kapcsolatban is, mert hát ugye a futóklubot csináljuk most már 12 éve, tehát nagyon sok mindenkivel kapcsolatba kerültünk ez idő alatt, meg sokat beszélgettünk is róla, és pont itt ez a lényeg, hogy nagyon sokan ebbe bele kapnak, kedvet kapnak hozzá, és nem tudják a mértéket, nem tudják azokat a határokat, amit tisztelni kell, és nem szabad túllőni. Tehát itt megrökönyödésünkre mennek ki 20-30 kilométereket futni semmilyen előzménnyel emberek, mert hát ha már kimentem, akkor hát most már érezzem, hogy valamit csináltam, de a lényeg, hogy nem szabadna fölépítettség nélkül olyanokat edzeni, mint amilyeneket nagyon-nagyon sokan edzenek.
Túl hamar, most már az megy, hogy régenben még a maraton volt, egy cél a maraton, de most már mindenki annál hosszabb, sőt úgy jönnek, hogy ja, én még nem ultrázok ám. Szóval úgy mondják, mintha az lenne tényleg az, amit mindenkinek kellene csinálni. És akkor mondja, ó, én csak ilyen 10 kilométereket futok, hát nem 10 kilométert, bárcsak mindenki futna 10 kilométert.
És ugye ennek is megvan a pszichológiája, mert mondjuk maratonon valaki fut 3 óra 40 percet, és mondjuk erre alkatilag, illetve adottságilag erre volt akkor éppen jó. Ha most ő elkezd nagyon-nagyon komolyan edzeni, amire szerintem ezen a szinten legalábbis ott nem kell úgy, mint ahogyan mondjuk a profik csinálják. El fog tudni jutni, ha megszakad, 3 óra 20-ig. Én azt mondom, hogy a 3 óra 20 és a 3 óra 40 között gyakorlatilag meg az ő számára is nincs különbség. De az, hogy elmegy és fut 50 kilométert, meg 100-at, meg 12 órát, meg 24 órát, abban viszont óriási különbség van. Tehát itt a maratonon már nem tudják kielégíteni a siker éhségüket, és ezért kell egyre hosszabb távokat teljesíteni, mert sokkal kézzel foghatóbb, és sokkal inkább válnak hősökké a környezetük számára, mert az, hogy, meg hát saját maguk számára is, mert az, hogy valaki fut 100 kilométert, az mégiscsak akárhogyan is csinálta, vagy 200 kilométert, vagy egy Balatont körbefutni, az egy nagyon-nagyon nehéz, nagyon-nagyon komoly és megsüvegelendő teljesítmény. De nem szabad összekeverni a profi sporttal, tehát az élsporttal azzal, ahol másodpercek is vérverejtékkel érhetők el, és lehet, hogy pont az az egy perc jelenti azt, hogy akkor már olyan eredményt fog elérni, hogy akár nyer is egy olimpiát, vagy pedig megy a sűjesztőbe. Tehát ott sokkal kisebbek a különbségek.
Viszont figyelj, az meg megfigyeltem, hogy nagyon sokan azért kezdenek el futni, mert valami problémájuk lesz az életbe. Ugye nagyon sokan, amikor lelki probléma, és akkor így megtalálják a futást, és ez annyira ki tudnak itt teljesedni, meg ugye sokaknak ez jelenti, hogy meddig tudom még elvinni, meg tudom-e csinálni, meg hányszor tudom azt megcsinálni, és én látom, hogy nagyon-nagyon sokaknak ez. És a filmed erre nagyon jó motiváció sokaknak, hogy én amikor néztem, én azt szerettem volna, hogy én ott az elejét akarom. Én azt szeretném, hogy ott elől mit csinálnak, hogy ott boldogan futnak, ott könnyedén futnak, hogy ők hogy... De nem, ott hátul szenvedünk, ott szenvedünk, és sokaknak ez nagyon nagy motiváció, hogy igen, ő is megtudta, ő is majdnem megtudta, és én is kíváncsi vagyok, hogy én meg tudom-e tenni.
Na ez jó, hát én tök kíváncsi lennék, Judit, hogy te tényleg ilyen 200-as ultrákon, most így 55 évesen, bocsánat, 18 évesen hogyan muzsikálnál, és hát ottól is kíváncsi lennék, hogy a kudarcos, de kőkemény kánikulai 2012-es Ultra Balaton után, a feladás után tervezel-e visszatérni? Hallod, Otto?
Otti tervez-e visszatérni?
A lelkem nagyon szeretne, de én azért reálisabb vagyok, és tudom, hogy sajnos a testem már nem akar engedelmeskedni. Én nagyon meg tudtam volna találni magam ebben a világban. Tehát számomra ez nagyon közelálló, nagyon szimpatikus, nagyon fontos. Én is nagyon kíváncsi vagyok a saját korlátaimra, és ez egy ilyen El Camino-szerű érzés vagy dolog, amikor elindul az ember egy ennyire hosszú távon, amikor nem tudja azt, hogy majd mi lesz később, egyáltalán eljut-e a végéig, és ha igen, akkor milyen stációkon keresztül tudod eljutni. Lesznek-e közben olyan helyzetek, amiben fölé kell mennie annak a szellemi állapotnak, hogy kibírja azokat a szenvedéseket, vagy pillanatokat, amikor elbizonytalanodsz, amikor azt hiszed, hogy innen már nincs tovább, mert már a testem nem bírja, és akkor itt jön képbe az, hogy az agy, az emberi fej, az mennyivel többet tud produkálni, mint amit gondolunk saját magunkról.
Hát igen, most azért a maraton az máshogy fáj, tehát az egy élesebb fájdalom, rövidebb idő alatt, míg az ultra az egy tompább fájdalom, de nyilván mindenki máshogy éli meg.
Nehogy véletlenül esetleg sértő legyen a amatőrök számára, mert én nagyon-nagyon tisztelem őket, tehát én is mindegyikünk mindent végigél, tehát mi is vagyunk, meg voltunk is amatőrök a szó nagyon-nagyon nagybetűs, meg nemes értelmében, és én mindenkit nagyon tisztelek, aki fut, és az ultrát is nagyon, és ha nem abban az időszakban kezdjük el, mint amiben elkezdtük, hanem később, netalántán most lennénk ilyen 20 évesek, akkor biztos, hogy a jutkát is ebbe az irányba is elterelgettem volna, mert nekem nagyon-nagyon közelinek érzem ezt az egész ultravilágot, meg a hosszú távfutást.
Jó, szerintem nem értik félre, meg most már túl vannak ezen a nagy összezördülésen az atléták és az ultrások, meg vannak, akiket ez nem is érdekel, úgyhogy egyébként Otto, neked mi a legjobb maratonod?
2 óra 35, ez amit mondtam is, amit legelőször futottam még, tényleg örömszerzés szempontjából, hogy mégis milyen a maraton. Aztán utána a jutkával is futottunk együtt sokszor, értünk is be együtt, tehát ott is van 2 óra 38 még, meg 40-ek, de aztán egy idő után rájöttem arra, hogy az nem jó, hogyha én elindulok vele, és nem voltam én annyira fölkészült, tehát én edzegettem, meg csináltam, de nem voltam annyira fölkészült, hogy azt végig is tudjam futni, és az meg nem jó, hogy 25-30 kilométernél meg muszáj már kiszállnom és mondani neki azt, hogy na most akkor gyerünk, akkor innentől legyél kemény, mert az pszichésen nem jó érzés, hogyha valakit tehát lemaradt tőle, és ezért aztán a többi maratonnál inkább próbáltam ott lenni mindig azokon a pontokon, ahol éppen ott lehetett egy adott versenyen lenni, és hát kívülről amennyit lehetett még.
De nekem meg nagyon jó volt, mert mindig megbeszéltük, hogy hova tud odajönni mondjuk metróval, vagy hova tud elén futni, és akkor vártam, hogy ott legyen, és az egy jó érzés, hogy na, nem sokára majd ott lesz, és mondja nekem, és akkor mondta azt, hogy mennyivel vannak előttem, vagy hogy állok, kik vannak mögöttem, vagy nagyon sokszor ugye a nagyon jó versenyeken, amikor jött boldoga, hogy fantasztikus idő lesz, nagyon jó, hihetetlen jó vagy, és ez is egy ilyen plusz löket, meg sose felejtem el, amikor Berlinbe ott volt, oda tudott jönni egy-két helyre, a végén meg egy hatalmas ilyen kordon kerítés volt a cél, hosszú, széles célegyenes volt, és ő felmászott arra a kerítésre, és onnan kiabált, hogy meg lesz, az a boldogsága, hogy ott fogadott, ez is egy ilyen nagyon-nagyon jó ilyen közös élmény, hogy megtaláljuk egymást ott közben meg, hogy hogyan tud ott lenni. Mert volt olyan is sajnos, amikor kiálltam, az egyik ilyen a Isztambul maraton volt, hogy én ott kiálltam, és ahol ő volt, ott álltam ki. És szakadt az eső, és ott be kellett gyalogolni a szállodába, és egy ilyen dresszbe így vacogva mentem, mi kullogtunk egymás, mert nem szóltunk egymáshoz, és ilyen szétázva megérkeztünk a szállodába, szóval az nem jó, az nem jó.
Azt olvastam, hogy 150 ezer kilométert futottál, vagy több mint 150 ezer kilométert eddig, és azt mondod, hogy több mint 100 futócipőt használtál el. Én meg azt kezdem, hogy csak, és ezt a Csabi hagyja, hogy te csak ennyit mondjál.
Egyébként ezek az adatokat nem tudom, hogy honnan vette a Judit, mert most már azért az utóbbi 10 évben edzésnaplót se vezet, meg nem is nagyon tudjuk mérni azt, hogy mit futunk, hogyan futunk, meg a cipők száma.
Hát jó, most így körülbelül az a 100, az olyan jó hangzik, nem? Hogy hát 100 cipő.
Annál egyébként de biztos, hogy többet. Eljönnél hozzánk a garázsba, akkor
meg most is van egy csomó.
A garázsba találnál 150 cipőt, elhasznált cipőt, mert valami miatt mégse dobáltuk.
Még jó lesz valamire.
Ennyi volt a második rész. Nehogy kihagyjátok az első részt itt a büntetőkörben, abban Földingék megismerkedéséről, a futó kezdetekről, a szülés teljesítményre gyakorolt hatásáról, frissítésről és magaslatról, az ultrába fogásról, az első maratontól a profi maratonista szemléletig vezető rögös útról volt szó többek között.
Minden perc értékes, amit a futással tölthetünk, amit a családunkkal tölthetünk, és ez a szlogenje a Magyar Hospice Alapítványnak is. Ezért, ha tehetitek, támogassátok a hospiceház.hu címen.
A műsor a Béton partnere.